nem mondták a suliban. Sziasztok! Janka vagyok, ez itt az Ezt nem mondták a suliban, és most megint egy új témát feszegetünk majd a következőkben egy olvasmányélményem alapján. Bár igazából kicsit hasonló témánk már volt még a legelső epizódban, ahol az összeesküvés elméletekről, illetve azok pszichológiájáról ejtettünk pár szót. Ha visszakeresnéd, a Hihetetlen, de mégsem igaz cím alatt találod meg a ClickOut oldalán, most pedig különböző titokzatos jelenségekkel fogunk egy kicsikét foglalkozni. Amikor én voltam sulis, akkor volt nagyon menő a Mimi csoda könyv sorozat, ami gondolom többeknek ismerős. Nekem egy rakáskönyvem volt ez egyébként, tök okos meg igényes szériából, én nagyon szerettem. Még most is megvannak persze, egy klasszikus IKEA-s polcnyi van belőlük körülbelül. Na és az egyik könyv, ami megvolt a sorozatból, az a Titokzatos jelenségek címet viselte. Talán még ez is megvan? Szó volt benne UFO-król, jóslatokról, kopogó szellemekről, a Loch Ness-i szörnyről, meg egyéb gyakran hallucinált állatokról, a Bermuda háromszögről, meg mi egymásról, és akkor kisiskolásként ezek a témák nagyon megmozgatták a képzeletemet. Ugyan már nem esküdnék meg erre, de ha jól emlékszem, a könyvírójának nem volt teljesen szkeptikus a hozzáállása ezekhez a témákhoz, inkább ilyen sejtelmes ki tudja akart lenni az ítélet. Na de mindegy is, az egész azért jutott eszembe, mert most felnőtt fejjel egy pszichológus, Terence Hines, ugyanezeken a témákon végig zongorázó könyve akadt a horgomra, aki kíméletlen logikával dózerolja le azt a hitet, hogy akár még lehet is valami ezek mögött a jelenségek mögött. Hines szóban forgó könyve a Pseudoscience and the Paranormal, vagyis áltudományi és paranormális jelenségek, ami egyébként nem jelent meg magyarul, de ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor ezt azért annyira nem kell sajnálnotok. Nem ez volt a legjobb könyv, amit valaha olvastam, mert nekem egy kicsit ilyen egyetemi tankönyv íze volt a rengeteg hivatkozás miatt. Szóval ennél jobb Bob Science könyvet tudnék is ajánlani, meg már ajánlottam is. De a tartalma miatt azért megért egy misét, legalábbis egy podcast epizódot bizonyosan. Ugye nálunk a 90-es években, amikor még én voltam gyerek, nagy kultussorozat volt az X-akták, amit akkor nem is lett volna szabad néznem, de egy mindenre elszánt büdös kölyköt nem lehet visszatartani attól, hogy megnézze Scully és Mulder legújabb kalandját. Én mindent elkövettem, hogy legalább az ajtórésből lássam a sorozatot, aztán, ha jól emlékszem, a szüleim egy idő után így fel is adták a dolgot, hogy na jó, akkor nézed. És hát nyilván nem egy epizód foglalkozott ebben is a földön kívüliekkel. De mikor kezdődött az UFO észlelések, hogy így mondjam, divatja? Nos, voltak elszórtan jelentések különféle ismeretlen égi jelenségekről már a 19. század végén is, de az elektromosság feltalálása előtt, csendben megsúgom, ez valamiért nem nagyon volt téma, pedig hát akkor lett volna igazán nagy dolog, egy világító cucc az égen. A második világháború alatt viszont a szövetségesek pilótái panaszkodtak bizonyos a gépeiket követni tűnő furcsa fényekre, amit ők Foo Fighter-öknek kereszteltek el, és egyébként igen, innen van a rockban a neve is, de igazán csak az 50-es évek környékén kezdtek megszaporodni az UFO észlelések. A repülőcsészaj kifejezés pedig egyébként egy Kenneth Arnold nevű pilóta nevéhez kapcsolódik, aki 1947-ben Washington államban repülve látott 9 azonosítatlan repülőtárgyat, amelyeknek a mozgását úgy írta le, hogy mintha egy csészaj ugrált volna a vízfelszínen. Egyre másra szaporodtak el azok, akik állításuk szerint hasonló csészealjakat láttak, sőt fényképeztek le, de csak hamar sor került az első harmadik típusú találkozásra is. Egy George Adamski nevű Foster írt le először ilyen találkozást könyveiben. Őt ugyanis állítása szerint még a Holdra is elvitték a barátságos Vénuszról jött látogatók, sőt, az űrhajójuk működési elveit is elmagyarázták neki. Mondjuk annyira jól nem érhette meg a csávó ezt a részt, hogyha nem sikerült a saját űrhajóját megterveznie és megépítenie a magyarázat alapján. Ezzel valószínűleg a könyveinél is több pénzt kereshetett volna, de hát na, nem lehet mindenki egy műszaki zseni. A későbbiekben pedig aztán több benfentesnek is árultak el hasonló technikai jellegű titkokat a földön kívüliek, de ezt a tudást valamiért ők sem kamatoztatták soha. De mi a helyzet a különféle észlelésekkel? Mi lehet ezeknek a magyarázata? Egyrészt sok esetben kimondottan hoaxról, vagyis átverésről volt szó, ahogy a legtöbb UFO fénykép esetén be is bizonyosodott a dolog, kellő nagyítás mellett nyilvánvaló volt, hogy hogyan trükköztek a képkészítői. De gyakoribb volt az, hogy a szemtanúk tényleg hittek abban, hogy UFO-t láttak, és egészen egyszerűen vagy valamiféle érzékszervi csalódásról volt szó, vagy különböző légköri jelenségeket, égi testeket, például a kifejezetten fényes Vénuszt nézték űrhajónak. Pláne, hogy meglehetősen túlfűtött volt a légkör, és a média is vevő volt a hasonló történetekre, egy csomóan kimondottan UFO-lesekre jártak, így nem csoda, hogyha az agyuk néha bolondját járatta velük. Egyébként az amerikai hadsereg teljesen komolyan vette a különböző UFO észleléseket, halálkomolyan, még külön egységet is alapított a felülvizsgálatukra, és nyomoztak minden esetben, hogy vajon mi is történhetett valójában, de ennek meglehetősen prózai oka volt. Ők nem gondolták, hogy valóban földön kívüliek kellett volna dolguk, hanem a hidegháború kellős közepén sokkal inkább attól paráztak, hogy az oroszok feltalálhattak valami olyan haditechnikát, amelynek a segítségével sikeresen fognak tudni kémkedni utánuk, netán előbb-utóbb meg is támadják majd őket. Szóval biztos, ami biztos alapon jártak utána a jelentéseknek. Hasonlóan prózai a magyarázata sok más rejtélynek is, közte például a Bermuda háromszögének. A jelentések a különféle hajók, illetve repülőgépek eltűnéséről az első pillanatban valóban különösen gyanúsnak hangzanak, ami ki nem derül, hogy a köddé vált járművek vagy földrajzilag nem egészen ott vesztek el, ahol a bizonyos háromszögnek kellene lennie, vagy egyáltalán nem verőfényes napsütésben veszett nyomuk, hanem egészen egyszerűen olyan borzalmas időjárási körülmények között, hogy a lezuhanásuk vagy elsüllyedésük, hát, hogy is mondjam, nem mondható csodával határosnak. Aztán vannak azok a rejtélyek, így idézőjelben, amelyek jószerével egy ember agyszüleményei és teljességgel mondva csináltak. Erich von Däniken svájci származású író például kifejezetten sok ilyet tartott életben a műveivel, amelyek elég széles réteghez jutottak el, holott a valóságtartalmuk egyenlő volt a nullával. Meg volt győződve róla például, hogy a piramisokat az ókori egyiptomiak tuti nem építhették meg csak úgy maguk, hanem minden bizonnyal földön kívüliek tervei alapján és azok segítségével készülhettek csak el. Valóban nem volt semmi mutatvány felépíteni őket, de azért nem is volt lehetetlen. Egyrészt nem a semmiből húzták fel Keopsz fáraó monumentális síremlékét, hanem egyre nagyobb struktúrák épültek, tehát fokozatosan fejlődtek az építészet terén. Másrészt tudunk olyan piramisról, amit túl szűknek építettek, ezért le is dőlt. Szóval most akkor vagy tévedni emberi dolog, és a későbbiekben tanulva a hibából kevésbé meredek építményeket húztak fel, vagy pedig valamit a szuperintelligens földön kívüliek babrálhattak el. Márpedig, aki idáig eljut egy messzi galaxisból egy űrhajóval, annak egy olyan smafu dolog, mint egy piramis, meg se kéne, hogy kottanjon. Bár Dänikennek olyan ötletei is voltak, miszerint a mumifikáció eljárását is úgy csukták meg az egyiptomiaknak, és majd ha az űrlények visszatérnek egyszer a földre, akkor fel fogják tudni támasztani a mumifikált halottakat. Sok hasznuk egyébként nem lenne belőle, hiszen a mumifikáló mesterek a hullák agyát szép módszeresen kipiszkálták az orrüregen keresztül, és a többi fontosabbnak ítélt belső szervel ellentétben még csak be sem tették a kanópusz edényekbe, hanem egyszerűen a szemétre hajították. Az agyam nélkül meg mondjuk legalábbis én speciál nem nagyon szeretnék feltámadni, van az a műfaj, amelyben ezt zombinak hívják, ha jól emlékszem. Na szóval, a lényeg a lényeg. Ez a könyv is egy jó emlékeztető volt abból a szempontból, hogy mennyire becsaphatóak és befolyásolhatóak is vagyunk, hogy mennyire hajlamosak vagyunk azt megjegyezni, ami szenzációs, illetve hogy mennyire érdemes mindent egy kis szkepticizmussal kezelni, pontosan emiatt. Jó lenne, meg hát jó lett volna annak idején, meg hasznos is, hogyha a suliban beszélgethettünk volna hasonló témákról. Na de, most már megyek is. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és legközelebb is sok-sok szeretettel várlak majd titeket. Sziasztok! Ezt nem mondták a suliban.